Geschwister im Herrn, zur heutigen besonderen Andacht aus Zürich grüßen wir alle, die ihr gekommen seid und auch alle, die weltweit zugeschaltet sind, in dem kostbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es ist wiederum ein großes Vorrecht und eine unbeschreibliche Gnade, dass wir an dieser gesegneten Stätte, hier im Volkshaus in Zürich, immer noch ungestört versammelt sein dürfen, um das reine, wahre Wort Gottes durch Übertragung aus berufenem Munde zu hören. Heute ist wiederum ein besonderer Gnadentag, ein besonderer Tag des Heils. Lasst uns vergegenwärtigen, dass der treue Herr gemäß seiner Verheißung in unserer Mitte ist, um uns zu segnen und sein Wort zu bestätigen. Die Zeit, wo Gott handelt, ist jetzt da. Ich denke, dass wir alle in großer Erwartung gekommen sind, um den Herrn ganz neu zu erleben, auch heute. In dieser Stunde dürfen wir aus seiner Fülle Gnade um Gnade nehmen. Nichts fehlt auf dem Tische Gottes. Der Tisch des Herrn ist nach wie vor reich gedeckt, denn er bereitet für seine Auserwählten alles vor. Möge der Herr uns helfen, sein Wort zu verstehen. Zur Einleitung möchte ich nun ein Wort aus 1. Korinther 4. Wir lesen das ganze Kapitel. 1. Korinther 4, das ganze Kapitel. Dafür halte uns jedermann, nämlich für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Bei dieser Sachlage verlangt man allerdings von den Verwaltern, dass ein solcher treu erfunden werde. Doch was mich betrifft, so ist es mir etwas ganz Geringes, ob ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstage ein Urteil empfange. Ja, ich gebe nicht einmal selbst ein Urteil über mich ab. Denn ich bin mir wohl keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich noch nicht gerechtfertigt. Nein, der Herr ist's, der das Urteil über mich abgibt. Daher urteilet über nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Dunkel Verborgene ans Licht bringen und die Gedanken der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird einem jeden das ihm gebührende Lob von Gott her zuteil werden. Ich habe das Gesagte aber, liebe Brüder, auf mich und Apollos bezogen, mit Rücksicht auf euch, damit ihr an uns das Wort verstehen lernt. Nicht hinausgehen über das, was geschrieben steht, damit sich niemand für den einen gegen den anderen aufblähen möge. Denn wer ist es, der dir ein Vorrecht gibt? Was besitzest du aber, das du nicht empfangen hättest? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Ihr seid bereits gesättigt, seid bereits im Besitz des Reichtums, habt es ohne unser Zutun zu königlicher Herrschaft gebracht. Wollte Gott, ihr hättet es wirklich schon zu königlicher Herrschaft gebracht, damit auch wir mit euch zum Herrschen kämen. Denn ich bin der Ansicht, Gott habe uns Aposteln den letzten Platz zugewiesen, wie zum Tode Verurteilten. Wir sind ja der Welt Engeln sowohl wie Menschen ein Schaustück geworden. Wir stehen als Toren da um Christi willen. Ihr aber seid kluge Leute in Christus. Wir sind schwach, ihr aber stark. Ihr steht in Ehren und wir in Verachtung. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir Hunger und Durst, haben keine Kleidung und müssen uns mit Fäusten schlagen lassen, führen ein unstetes Leben und mühen uns ab, um mit eigenen Händen das tägliche Brot zu verdienen. Schmäht man uns, so segnen wir. Verfolgt man uns, so halten wir geduldig still. Beschimpft man uns, so geben wir gute Worte. Wie der Kehricht der Welt, wie der allgemeine Auswurf sind wir bis heute geworden. Ich schreibe dies nicht, um euch zu beschämen, sondern um euch als meine geliebten Kinder zu ermahnen, denn wenn ihr auch viele tausend Lehrmeister in Christus hättet, so habt ihr doch nicht viele Väter, denn in Christus Jesus bin ich durch die Heilsbotschaft euer Vater geworden. Daher rufe ich euch mahnend zu, nehmt mich zum Vorbild. Eben deswegen habe ich auch Timotheus zu euch gesandt, mein im Herrn geliebtes und treues Kind. Er wird euch an meine Wege in Christus Jesus erinnern, wie ich sie überall in jeder Gemeinde lehre. Freilich haben sich einige in der Annahme, dass ich nicht zu euch kommen würde, in die Brust geworfen. Ich werde aber, wenn es des Herrn Wille ist, bald zu euch kommen und dann nicht die Worte derer prüfen, die sich so in die Brust geworfen haben, sondern ihre Kraft. Denn nicht auf Worten beruht das Reich Gottes, sondern auf Kraft. Was wünscht ihr nun? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und dem Geiste der Sanftmut? Soweit dieses kostbare und heilige Wort. Wir wollen vor der Übertragung um Gottes Segen bitten. Gnädiger himmlischer Vater, wir sind dir innig dankbar, dass wir wieder hier sein können, um von dir gesegnet zu werden. Wir sind gekommen, um zu hören, um zu empfangen und dich zu erleben. Segne uns alle aus dem Reichtum deiner Gnade und erstatte alles in unserer Mitte, wie damals im Urchristentum. Herr, wir möchten jetzt den Alltag mit all seinen Sorgen, Nöten und Schwierigkeiten ablegen. Wir möchten alles Schwere dir hinlegen. Du bist immer noch derselbe und bist gemäß deiner Verheißung in unserer Mitte. Geliebter Herr, sei uns gnädig und barmherzig, denn wir brauchen noch mehr von dir. Segne uns, dann sind wir gesegnet. Hilf uns, dann ist uns geholfen. Segne dein Wort, das wir anschließend hören, an uns in besonderer Weise. Und komme du mit uns allen zu deinem Recht. Möge heute die lebendig machende Auferstehungskraft in unserer Mitte offenbar werden. Schenke es aus Gnaden, dass wir alle die Vollendung der Liebe Gottes erleben dürfen. Dir allein gebührt alle Ehre, aller Lobpreis, aller Dank und Anbetung in Jesu heiligem Namen. Amen.
Ez az ígéret is elhangzott 1990. április 15-én a témával, ami Urunk feltámadása volt az egész megváltási mű megkoronázása, amelyet Isten a Krisztusban elvégzett. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Dicsőség és hála legyen az Úrnak azért a nagy kiváltságért, hogy ma ismét összegyűlhetünk az ő jelenlétében, és remélem, hogy mindenki jól érzi magát, és remélem továbbá, hogy az íge hallgatása nem olyan fárasztó, mint a beszélés. Ez is fárasztó, mondja Rusz testvér, de akkor megéri. Ez egy olyan erőfeszítés, ami megéri. Boldog az, aki teljes szívből hallgatja, követi, befogadja és hagyja, hogy a szellem átlényegítse számára azt, amit az íge mond. Különösen szeretett testvéreimnek, akik fordítanak, kívánom Isten segítségét és áldását. Ez nem egyszerű. És hiszem, hogy a testvérek valamennyien vágynak azután, hogy mindent megértsenek, minden mondatot, minden gondolatot, ami megfogalmazódik, és így hadd ajándékozzon meg Isten kegyelemmel a szóláshoz, a fordításhoz, a hallgatáshoz, mindenhez. Amennyiben hiszünk, ez meg is fog történni. A nap, amelyre ma emlékezünk, valóban egy különleges nap. A mi Urunk feltámadása volt az egész megváltás, vagy az Isten Krisztusban végzett művének megkoronázása. Ha nem lett volna feltámadás, akkor nem is lenne élő reménységünk, és mi sem tudtunk volna Krisztussal együtt feltámadni. Az ő feltámadása garantálja a mi feltámadásunkat. Mivel ő legyőzte a halált, mi is győztesként fogunk kikerülni az első feltámadásból. Hadd olvassunk fel néhány bibliai idézetet, sajátítsuk el magunknak, és legyen, hogy az Úr valóban megáldjon minket. A Lukács 24-ből szeretnék felolvasni. A négy evangélium egy remek beszámolót ad nekünk arról, ami történt, és jól tesszük, ha mind a négy beszámolót összevetjük, hogy egy átfogó képet kapjunk. A feltámadásról szóló szövegtartalom már fel lett olvasva. A Lukács 24-ből talán csak az első verseket szeretném felolvasni. Az első napon, a szombat után, hajnalban elmentek a sírhoz az illatos anyagokkal, amelyeket előkészítettek. Ott elgördítve találták a követ a sír elől. De amikor beléptek, nem találták ott az Úr Jézus holt testét. Nem is szeretnék tovább olvasni, hiszen ismerjük a szövegtartalmat. A sír üres, a mi Urunk feltámadt, elvette a halál hatalmát, sőt, kihúzta a halál fullánkját, úgy, hogy Pál apostol kijelentette: halál, hol van a fullánkod? Pokol, hol van a te győzelmed? Hála legyen Istennek, aki győzelmet adott nekünk, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ma is újra tekintetbe fogunk venni néhány részleteket a Hóseás próféta, a Hóseás próféta 13. fejezet, Hóseás próféta 13. fejezetének 14. versét. Itt az áll írva, Hóseás 13-14. Az én feladatom volt, hogy megszabadítsam őket a halál birodalmának hatalmából, hogy kiváltsam őket a halálból. Ez volt a bejelentés az Ótestamentumban, és ez az, ami megtörtént azután. Az én feladatom az volt, hogy megszabadítsam őket a halál birodalmának hatalmából. Egyetlen ember sem tudta magát megszabadítani, egyik próféta sem, még a legnagyobb sem. Mivel mindenki vétkezett, a halál mindenkire áthatott, vagy kihatott. Szükség volt arra az egyre, aki hatalommal bír a halál felett, hogy megszabadítson minket a halál birodalmának hatalmától. Még egyszer felolvasom. Az én feladatom az volt, hogy megszabadítsam őket a halál birodalmának hatalmából, hogy kiváltsam őket a halálból. Hol vannak a te fertőző járványaid, ó halál? Hol van a te dögvészed, ó alvilág? A könyörületesség vagy a szánalom ismeretlen a szememnek. Más fordítás el van rejtve a szemeim elől. A halállal és az ördöggel Isten nem tud együtt érezni. A pokollal és mindennel, ami ellene van, ugyancsak nem. Kénytelen volt felszámolni velük, és kegyelemből győzelmet ajándékozzon az ő népének. A 2. Timóteus első fejezete, 2. Timóteus első fejezetében, ahogy előzőleg is mondtam, tudatosan Isten ígéjét szeretném megszólaltatni, és remélem, hogy mindannyiunk szívébe hatol. 2. Timóteus első fejezet, a 9. verstől a 11. versig. Aki megment minket, és elhívott bennünket egy szent elhívással, nem a cselekedeteink alapján, hanem az ő elhatározása és az ő kegyelme folytán, amelyet Krisztus Jézusban örök időknek előtte megadott nekünk. De most, ami szabadítónk, Jézus Krisztusunk megjelenése által nyilvánvalóvá lett téve, aki megsemmisítette a halál hatalmát, és ahelyett az életet és a romolhatatlanságot hozta napvilágra az üdv üzenet által, amelynek én a magam részéről a hírnökévé, apostolává és tanítójává lettem kinevezve. Az Ótestamentumban azt olvastuk, a halál birodalmából, vagy a halál birodalmának hatalmából kellett kiszabadítanom őket. Itt pedig közölve van velünk, hogy ő ezt meg is tette. Az Ótestamentumban ígéretben lett adva, hogy ő meg fog váltani, az Új Szövetségben pedig vissza lett igazolva, hogy ő meg is váltott minket. Szeretném még egyszer elolvasni ezt az egy verset. Aki megsemmisítette a halál hatalmát, és ahelyett az életet és a romolhatatlanságot, a múlhatatlanságot hozta napvilágra, az üdvüzenet által, az evangélium által. Nem létezik egy olyan evangélium, olyan igazi evangélium, amelyik ne tartalmazná azt, ami valójában lényeges. Nevezetesen a megváltásunkat, bűneink bocsánatát, az Istennel való megbékélésünket, a kegyelmet, az üdvösséget és az örök életet. Amint tudjátok, az emberek mindent hívőnek neveznek. Amennyiben az ember, bocsánat, senki nem jó, de amennyiben az az ember a Szent Péter téren áldását osztogatja, akkor az újságokban ezt olvashatjátok, a hívőkhöz szólt. Igen, de miféle hívőkhöz? Azokhoz, akik hisznek neki. A muszlimok azokhoz szólnak, akik hisznek neki. De hiszen az Úr, a mi Istenünk is azokhoz szól, akik hisznek benne vagy neki. Mi nem csak valamit hiszünk. Tehát mi tudjuk, hogy kiben hiszünk, és tudjuk, hogy helyesen hiszünk, mert a Szentírás szerint hiszünk. Remélem, hogy ezért is örülünk, és hálásak vagyunk. A zsidókhoz írt levél 2. fejezetének 7. versétől a 9. versig. A zsidókhoz írt levél 2. fejezet 7. versétől 9. versig. Egy rövid időre alacsonyabbá tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel, inkább megtiszteltetéssel koronáztad meg őt. Mindent az ő lábai alá vetettél, azáltal ugyanis, hogy mindent alá vetett, semmit sem mentesített a nekik való alávetettség alól. Most jön a mondat. Kétségtelen, hogy eddig azonban még nem észlelünk semmit abból, hogy minden alá lett vetve neki. Isten szemében és őtől lekifolyólag minden megtörtént. De Istennek van egy időterve. Volt egy időszaka az Ótestamentumban, és van egy időszaka az Új Szövetségben. Nem tudta azonnal elintézni a halált és minden más egyebet, hiszen van egy terv az emberiséggel. És csak a végén, ahogy látni fogjuk, nem lesz többé a halál. Ma még létezik ugyan. A hívők és a hitetlenek egyaránt meghalnak ezen a földön. Mindkettőjük eltemetik. De az első feltámadáskor kiderül aztán, ki az, aki hitt az Úrban, az Úrnak, és kihordozta magában a feltámadás életét, az Istenből származó életet. Elhiszitek ezt? Hiszen létezik egy első és egy második feltámadás. És a Szentírás azt mondja, üdvös és szent az, aki részt vesz az első feltámadásban. Itt arról van szó, hogy minden alá lett vetve neki. De ez még nem látható, még nem valósult meg. És erre nézve Pál apostol az 1. Korintus 15-ben pontosan megadja nekünk azt az időpontot is, amikor ez bekövetkezik. 1. Korintus 15. fejezet. Itt olvassuk a 25. verstől. Mert ő királyként kell uralkodjon, míg minden ellenségeit lába alá nem vetette. Az utolsó ellenség, aki meg lesz semmisítve, aki meg lesz semmisítve, legyőzve ugyan már lelett, de most meg lesz semmisítve, az a halál lesz. Tovább olvasok. Mert ő mindent a lába alá vetett, de amikor aztán kijelenti, minden alá vettetett, akkor természetesen kivételt képez az, aki mindent alávetett neki. De mihelyt minden alá lesz vetve neki, akkor maga a fiú is alá lesz vetve annak, vagy aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben. Ez akkor már a vég. Erre a részletre még visszatérünk, vagy már most is elolvashatjuk az 1. Korintus 15. fejezetének a 20. versétől, a 21. 1. Korintus 15, a 20-21-22. Már most azonban mégis úgy van, hogy Krisztus fel lett támasztva a halottak közül, mint az elhunytag zsenge gyümölcse. Mert ahogy a halál egy ember által jött, úgy a halottak feltámadása is egy ember által következik be. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre lesznek keltve. És most figyeljetek jól a 23. versre. De mindenki a maga sajátos felosztásában. Mindenki a maga sajátos felosztásában. Krisztus, mint az elsőszülött, a zsenge, azután azok, akik Krisztushoz tartoznak az ő visszajövetelekor. Azután a vég, amikor átadja a birodalmat Istennek az Atyának. Minden csodálatosan rendezett. És ha szem előtt tartjuk ezt az isteni rendet, akkor a Bibliában szereplő minden bibliai idézetet is helyesen tudjuk osztályozni, amelyek ezt a témát kezelik. A zsidókhoz írt levél 2. fejezetéből a 14. és a 15. verset szeretném felolvasni most. Zsidókhoz írt levél 14. és 15. verset. Már most, mivel a gyermekek részesülnek a vérben és a húsban, ő is ugyanúgy részesült bennük, hogy az ő halálával elpusztítsa, vagy megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halál felett, azaz a sátánt. Olvassam tovább. És hogy szabadon bocsássa mindazokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabságban lettek tartva. Az emberek általában félnek a haláltól, és valóban valószínűleg nem is kellemes dolog. Viszont a halál legyőzetett. Mert Jézus Krisztus harmadnapon feltámadt a halálból, vagy a halottak közül, és mi tanúsítjuk, hogy ő él. És mi hisszük, hogy nem vagyunk hamis tanúk, mert azt tanúsítjuk, ami valóban megtörtént. A feltámadás nem valami tanítás, hanem egy isteni valóság. Pál apostol pedig így ír a korintusiaknak, ha Krisztus nem támadt volna fel, akkor a mi ige hirdetésünk hiába való, üres lenne, és mi is reménytelenek lennénk. Kérlek, higgyétek el szívből, amit meg van írva. A 14. versben ezt olvassuk. Már most, mivel a gyermekek részesülnek a vérben és a húsban, ő is ugyanúgy részesült bennük. Neki el kellett jönnie ebbe a hústestbe, hogy a hús szerint meghalhasson, szellemben pedig lement. Úgy értem, a Péter levelében megvan írva, hogy a hús szerint meghalt. Az 1. Péter 3. fejezet 18. versétől. 1. Péter 3. fejezet a 18. verstől. Mert Krisztus is meghalt, egyszer a bűnökért, mint igaz az igazságtalanokért, hogy elvezessen minket Istenhez. Ő, aki hús szerint ugyan meg lett ölve, de szellemben életre lett keltetve. Szellemben el is ment és prédikált a fogságban lévő szellemeknek. Isten nem halhat meg, mert Isten szellem. A földi burkolat ki lett szolgáltatva a halálnak, és látjuk, hogy a Szentírás ebben a tekintetben is mennyire tökéletes. Ma főként az a célunk, hogy ezen az emléknapon teljes mértékben megértsük és megérintsük, hogy a megígért és beteljesült dolgok isteni valósággá váltak. Az Ótestamentumban olvastuk, hogy ő megszabadít a haláltól, megvált, hogy ezek a dolgok be fognak következni, és be is következtek. Ő elvégezte, elvégeztetett, mert megtörtént. Örüljünk annak, hogy az ő halála által megsemmisítette azt, akinek hatalma van a halál felett, nevezetesen a sátánt. Itt a megsemmisítő szókifejezés áll. A sátán azonban még mindig szabadon garázdálkodik. Ezt mindannyian tudjuk, különösen a hívők. Bár van egy egész hitközösség, akik azt hirdetik, hogy már az ezer éves birodalomban élünk, és a sátán meg van kötve. Viszont ha ennyi gond van itt ezen a földön, ha a sátán meg lenne kötve, vagy meg van kötve, akkor mi történjen akkor, ha elengedik újra? Nem, ne aggódjatok, ebben a tekintetben is csak azt hisszük, amit a Szentírás mond. Ami pedig az ördög megkötözését illeti, azt olvassuk a Jelenések 20. fejezetében, az első és a második versben olvashatjuk, hogy ez közvetlenül az ezer éves birodalom felállítása előtt fog bekövetkezni. Jelenések 20. fejezet, első és második verse. Akkor láttam, hogy egy angyal szállt le a mennyből. Kezében a feneketlen mélység kulcsával és egy nagy lánccal. Ő megragadta a sárkányt, a régi vén kígyót, aki az ördög és a sátán, és ezer évre láncra verte őt. És így tovább. Levetette a feneketlen mélységbe, és elzárta a bejáratot, és egy pecsétet tett a tetejére. De nem még most. Minden a megfelelő időben történik. Már előzőleg is elmondtam, hogy Istennek van egy időterve, és az egész üdvösségi történet ennek megfelelően zajlik. Még egyszer felolvasom a 15. verset a zsidókhoz írt levél 2. fejezetéből. És hogy szabadon bocsássa mindazokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabságban lettek tartva. Ő szabadon bocsájtott minket. Ő megváltott minket. Mi az ő tulajdonává váltunk. Az ő győzelme a mi győzelmünk. Az ő élete a mi életünk. A Jelenések első fejezetéből szeretném felolvasni a 17. és a 18. verset. Jelenések 1, a 17. és 18. vers. Jánosnak volt egy élménye a Pátmos szigetén, és itt a következő képen van beszámolva róla. Jelenések 1, a 17. és a 18. vers. És amint megláttam, vagy megpillantottam őt, mintha halott lennék, lába jelejestem. Ő pedig jobb kezét rám tette, és így szólt. Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó. És az élő, én halott voltam, és íme meglásd, örökkön örökké élek, és nálam vannak a halál és a pokol birodalmának kulcsai. Ő feltámadott. Ő legyőzte a halált. Ő lement a föld legalsóbb helyeire. Akkor még mindkettő lent volt, a paradicsom, mint az üdvözültek helye, és a kárhozottak helye is. És ahogy a Lukács 16-ban olvashatjuk, csak egy közfal volt közöttük, de mindkettő lent volt. Az Ószövetség szentjeinek is várniuk kellett, amíg eljön a nagy engesztelés napja, és meg legyenek szabadítva a haláltól, és megváltva. Addig lent maradtak. És a Péter levelében olvastuk, hogy az Úr lement, és prédikált a fogságban lévő szellemeknek. De kérem, nehogy azt higgyétek, hogy még egyetlen egy is megtért volna. Egy megtérés odalent, az már nem létezik. Csak azért, hogy mindenki tudja, mert van erről is egy tanítás, hogy Krisztus lement, ugye, és hirdette az ígét. Igen, de hol mondja a Biblia, hogy az emberek megtértek? Jó lenne, ha mindenki elolvasná az első Péterben írottakat a végéig. Aztán tudnák ugyanis, miről is volt szó valójában. Igen, csak el kell olvasnotok az első Péter 3-at egészen az utolsó versig. És aztán pontosan tudni fogjátok, mit tett ő, mit tett a mi Urunk odalent. De hadd térjünk vissza itt a mi ige szakaszunkra, a 17. és a 18. vers. Amikor megláttam, vagy megpillantottam őt, mint halott testem a lábai elé, milyen fenségesen jelent ott meg a feltámadott. Már nem mint a fájdalom embere, aki elől eltakarták az arcukat, hanem amint elolvashatjátok a 12. vers leírását. Akkor megfordultam, és utána akartam nézni a hangnak, amely velem beszélt, és amikor megfordultam, megpillantottam 7 aranygyertyatartót, és a gyertyatartók között, vagy közepete, egy valakit, aki úgy nézett ki, mint az emberfia. Egy köntös volt rajta, és mellkassát aranyöv övezte. Feje és haja azonban olyan fehér volt, mint a hófehér gyapjú, és szemei olyanok, mint a lángoló tűz. Az ő lábai hasonlítottak az aranyérchez, mintha olvasztó kemencében lettek volna ízóvá téve, és az ő hangja olyan volt, mint a sok vizek zúgása. Így jelent meg a mi Urunk Jánosnak a Pátmos szigetén. Nem csoda, hogy János lerogyott, hogy tisztelegjen az Úr előtt, és az írás itt azt mondja, hogy az Úr így szól hozzá, ne félj. Én vagyok az első és az utolsó. Előtte nem létezett senki, és utána sem lesz senki. Ő az első, és ő az utolsó. Aztán azt mondja, és az élő is. Én halott voltam, és íme örökkön örökké élek. és nálam vannak a halál és a halál birodalmának kulcsai. Egy másik fordítás kicsit durvábban fogalmaz, azt mondja, hogy a halál és a pokol kulcsai. Azelőtt még nem volt nála. Azelőtt még valaki más döntött a halál felett, de most fordult a kocka. Az Úr győzelmet aratott a Golgotán. Nem csak itt a földön, hanem le is szállt, és a sátánnak be kellett valania vereségét, és át kellett adni a halál és a pokol kulcsait. Ettől kezdve a sátán már nem volt a főnök. Csak egy valaki dönthet, és ez az egy az Úr, a mi Urunk. Addig nagy vagy teret hagy az ellenségnek, amíg az idő beteljesedik. De voltak éppen már is le lett győzve. A régi kígyónak, a sárkánynak, a sátánnak a feje szét lett taposva a Golgotán. Mert így szólt az ígéret az első Mózes 3-ban. Ő a sarkadba fog szúrni, te pedig széttaposod a fejét. Megtörtént ez? Milyen szúrás volt ez? A halál szúrása. Ő meghalt ugyan, de legyőzte a halált. Elnyelte. Magába fogadta, de legyőzte. Megértettük ezt? Ő nem kerülte ki a halált. Ő szembeszállt a halállal. Ő nem kerülte ki az ördögöt sem. Ő nem kerülte ki a poklot. Ő szembeszállt mindezen dolgokkal, és aztán győztesként a halál, az ördög és a pokol felett feltámadt a harmadik napon, és mert ő él, mi is élhetünk. Neki nem volt szüksége arra, hogy elkerülje azokat a dolgokat, amelyeket mi szívesen elkerülnénk. Neki nincs rá szüksége. Igen, ha elkerülte volna ezeket a dolgokat, aztán nekünk még mindig el kellene viselnünk őket, hiszen ő azért jött, hogy elpusztítsa azt, akinek hatalma volt a halál felett, és hogy minket, akik rabságban lettünk tartva, szabadságra helyezzen. 1. Korintus 15. fejezet az 54. verstől. 1. Korintus 15. fejezet az 54. verstől. Mindazonáltal, ha ez a mullandó test, értitek-e, miről is van szó, még nem most, hanem mindazonáltal, amikor ez a mullandó test felveszi a múlhatatlanságot, és ez a halandó test felveszi a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az írás szava, ami meg van írva. A halál elnyeletett a győzelemben. Akkor aztán, amikor testünk átalakulása Jézus Krisztus visszajövetelekor megtörténik, az Úr szava szerint az 1. Tesalonika 4. fejezetében írottak szerint, mi, akik élünk és megmaradunk, nem leszünk előnyben azokhoz képest, akik már elaludtak. Mert a Krisztusban elaludtak fognak feltámadni először. Azután, amíg élők átalakítatnak, és együtt felvétetnek, vagy felvétetünk. Akkor lesz ez végrehajtva. Most még mindenütt jelen van a halál. Le lett ugyan győzve, de még megvan a helye, amíg el nem jön ez a pillanat. Hadd olvassuk el még egyszer az 1. Korintusból, az 1. Korintus 15. fejezetének 54. versétől. Mindazonáltal, amikor ez a mulandó test felveszi a múlhatatlanságot, és ez a halandó test felveszi a halhatatlanságot, akkor beteljesedik Isten szava, az írás szava, ami meg van írva, a halál elnyeletett a győzelemben. Halál, hol van a te diadalod? Halál, hol van a te fullánkod? A halál fullánkja pedig a bűn. És a bűn ereje a törvényben van. De hála Istennek, Istennek legyen hála, aki a mi Urunk Jézus Krisztusunk által győzelmet ad nekünk. Hiszen tudjátok, hogy Isten szándékosan úgy rendelkezett, hogy megadja a törvényt. A törvény előtt az emberek csodálatosan és boldogan éltek. Nem volt, hogy nem szabad, és hogy ezt és amaszt nem tehetett, aztán ezt, ha ezt és amaszt teszed, ez és amaszt következik, de ha nem lett volna megadva a törvény, nem lett volna lehetésünk a bűn felismerésére, mert nem lett volna áthágás sem. Ahol nincs törvény, ott nem lehet áthágás sem. Viszont az ember mégis bűnbe esett, és törvényszerűen rá kellett bizonyítani a bűn esetét. Így Isten az ő bölcsességében megadta a törvényt, hogy minden itt a földön élő embert felelőssé tegye a bűncselekményéért. Megértettétek ezt? Ezért jött a törvény. A törvény Mózes által jött, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus, a mi Urunk által. A jelenések 20-ból szeretném felolvasni a 13. és a 14. verset. Jelenések 20, a 13 és a 14. verset. És a tenger visszaadta a halottakat, akiket magában tartott, és a halál és a halálbirodalma az is kiadta a halottakat, akik benne voltak, és mindnyájan megítéltettek cselekedeteik szerint. Ezután a halál és a halálbirodalma a tűz tavába lett vetve. Ez a második halál, azaz a tűz tava. Igen, talán még az egy vers. És amennyiben valaki nem találtatott feljegyezve vagy beírva az életkönyvében, a tűz tavába lett vetve. Aki elolvassa a jelenések 20-at, nagyon jól megérti, hogy itt az 1000 éves birodalom időtartamáról van szó, és hogy az 1000 év után a sátán egy egészen rövid időre szabadon lesz engedve, hogy aztán elcsábítsa, vagy megtévessze a föld lakóit. És akkor jön a végső elszámolás, a végső ítélet, a második feltámadás, amelyen minden ember részt fog venni, azok is, akik elégettették magukat. Amint tudjátok, léteznek emberek, akik minden emléküket ki akarják töröltetni. Senki sem fogja tudni kitörölni. A tenger visszaadta a halottakat, minden visszaadja a halottakat. Az emberek csak a földi burkolatukat égettették el, hiszen ők maguk már nem voltak már benne, amikor a tűz elpusztította a halandó maradványukat. Ahogy itt olvastuk, hogy a halál és a halálbirodalma kiadja a halottakat abban a pillanatban, és aztán bekövetkezik az elszámolás mindenről egyszer s mindenkorra. A tűztavának pedig egy nagyon nagy feladata lesz, nevezetesen véglegesen elszámolni mindennel, és a végítélet után soha többé nem hallunk, soha nem hallunk a sátánról, a pokolról, a halálbirodalmáról, a halálról, vagy bármi másról. Ezt követően jön az új menny és az új föld. Amen. Hála legyen a mi Istenünknek. Csak annyiban kár, hogy ilyen sokáig tart. Mindannyian örülnénk, ha minden hívő az megtérésével a dicsőségben lenne átvéve. Ez szép lenne, nem de? Próbatételek nélkül, minden nélkül. Közvetlenül, Uram, most jövök, viszlát. Nem, ez mégsem megy, működik így. Isten egy egészen konkrét célból helyezett ide minket. Hadd törekedjünk arra, hogy győztesekké váljunk, hogy aztán az egész győztes sereggel együtt örökké az Úrnál lehessünk. A Zakariás 9-ből szeretném felolvasni a 11. verset. Zakariás 9. fejezet, a 11. vers. Továbbá pedig, ami téged illet, a veled kötött vérszövetségem miatt, amelyet én kötöttem veled, fogjaidat kiszabadítom a víz nélküli veremből. Ez is egy ígéret volt. És milyen összefüggésben kellett megtörténnie, amikor az új szövetség a vér által meg lesz kötve. Az új szövetség a Golgota keresztjén létrejött. És Jézus azt mondta, ez az új szövetség az én véremben. Az ószövetséget is vérrel szentelték meg. A könyv és a nép vérrel lett meghintve. Az új szövetség, amelyet Isten kötött, az ő vérében jött létre. Nem egy szavakkal kötött szövetség, nem készfogással megkötött szerződés, hanem itt Isten adta oda az életét, hogy mi részesülhessünk az ő életében, és részesülhessünk az isteni természetben. Ez a megváltás. Elolvasom még egyszer a verset. Továbbá pedig, ami téged illet, a veled kötött vérszövetségem miatt, amelyet én kötöttem veled, tehát fogjaidat kiszabadítom a víz nélküli veremből. Hadd olvassuk el ehhez közvetlenül a Máté 27-et, és meg fogjuk állapítani, hogy az Ószövetség szentjei, akik az első feltámadásra lettek kijelölve, vagy elrendelve, Krisztussal együtt feltámadtak. Máté 27. fejezete az 50. verstől az 53-ig. Jézus pedig még egyszer hangosan felkiáltott, aztán kiadta a szellemét akkor. Ekkor a templom kárpitja, a templom függönye felülről lefele ketté lett hasítva, ketté hasadt. A föld megremegett, és a sziklák szétrepeteztek. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szent teste fel lett ébresztve, vagy támasztva. Az ő feltámadása után előjöttek a sírjaikból, bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Az Ótestamentumban azt olvastuk, hogy ő meg kellett szabadítson. Itt azt olvassuk, hogy ő meg is szabadított. Az Ótestamentum összes szentjei, kivéve Énókot, Illést és Mózest, ott kellett várniuk, amíg eljön ez a nagy engesztelés napja. Mit gondoltok, mi történt ott lent, amikor az Ószövetség mindezen hívői meglátták az Urat, mint megváltót? Ez volt az a pillanat, amelyre annyira vártak. Jób, aki felkiáltott, én tudom, hogy az én megváltóm él. De várnia kellett, amíg a megváltó meghal, hogy életet adhasson neki. Ezzel kapcsolatosan is számos bibliai idézetet lehetne még felolvasni. A Máté 27-ben szereplő szövegtartalom nagyon egyértelmű. Amikor Krisztus kereszt, vagy miközben Krisztus keresztre lett feszítve, a föld megremegett, a sziklák szétrebedeztek, a sírok megnyíltak. De csak Krisztussal támadtak fel a halottak. Nélküle, a feltámadott nélkül nem volt feltámadás sem. Ő már a Lázár sírjánál is azt mondta a János 11-ben, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Így ő volt az elhunytak sengéje, elsőszülöttje, az első, aki feltámadt, és mindenki más ő utána következett, és sokaknak megjelentek a Szentvárosban. Így olvastuk itt. Elhiszitek ezt, hogy így volt? Én teljes szívemből elhiszem. Hiszen ő a feltámadás és az élet. Ő azt mondta, én élek, és ti is élni fogtok. Az ő feltámadása garantálja miénket is. Az első Korintus 15-ből, még egyszer a 21. verstől a 23. versig. Első Korintus 15, a 21. verstől a 23. versig. Talán magam elolvastam a szöveget, csak azért, hogy hangsúlyozzuk, talán csak a 23. verset. Mindegyik pedig a saját maga felosztásában Krisztus az első, vagy mint zsenge. Azért, hogy ez világos legyen. A halottak nem közvetlenül a keresztre feszítéskor, hanem a feltámadáskor jöttek elő. Krisztusnak kellett lennie az elsőnek, a zsengé gyümölcsnek, és az is volt. Most szeretném felolvasni az első Korintus 15, a 44. verstől. Vetve egy lelki test van, és feltámasztva egy szellemi test. Ugyanúgy, ahogy létezik egy lelki test, ugyanúgy létezik egy szellemi test is. Így van megírva is. Az első ember Ádám, élő lélekké, vagy lélek lényé lett. Az utolsó Ádám pedig életet teremtő szellemi lényé lett. De ennél fogva nem a szellemi jön előbb, hanem a lelki, és csak utána a szellemi. Az első ember a földből való, azaz földi. A második ember pedig mennyei eredetű. Együtt olvastátok-e velem? A második ember mennyei eredetű. Amilyen a földi ember lényének a sajátossága, olyan sajátosságúak a földiek is. És amilyen a mennyei ember lényének a sajátossága, olyan sajátosságúak a mennyeiek is. És ahogyan a földi képmását magunkon hordoztuk, úgy fogjuk a mennyei képmását is magunkon hordozni. Milyen csodálatos ígék! Ismételten elolvastuk a megfelelő bibliai idézeteket, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy aztán hozzá hasonlóvá leszünk. Ez a Szentírás tanúbizonysága, és így is lesz. Ahogy fizikailag az első ember után jövünk, úgy szellemileg is a mennyei ember után jövünk, és Jézus Krisztus képére leszünk átalakítva. az Ézsaiás 25. fejezetének 8. versében a következők állnak írva. Ézsaiás 25. fejezete, a 8. verse. A halált örökre eltünteti. Isten az Úr letörli a könnyeket minden arcról, és eltörli népének a gyalázatát az egész földről, mert az Úr megígérte, vagy elkötelezte magát erre. És hiszen mindannyian tudjuk, hogy amire ő elkötelezte magát, az határozottan meg is tartja. Istennek nem kell visszavonnia semmilyen ígéretét. Már mielőtt megadta volna őket, elhatározta, vagy elkötelezte magát, hogy úgy fogja végrehajtani, ahogy bejelentette. A halált örökre el fogja tüntetni. Úgy gondolom, hogy senki sem fogja ezt gyászolni. Mindenki fel fog lélegezni, és örülni fog, hogy ez meg lett szüntetve. A halált örökre eltünteti. Isten az Úr letörli a könnyeket minden arcról. Sok könny hullott itt ezen a földön. Sok szenvedés, sok szívfájdalom, sok szükséghelyzet volt. Talán olyan könnyek is, amelyek az Úr előtt hullottak, a bűnbánat könnyei, az öröm könnyei, bármi is volt az. Ő le fogja törölni ezeket a könnyeket minden arcról. Hadd olvassunk ehhez még egy kicsit többet a Jelenések 21-ből. Jelenések 21. fejezete a 2. verstől. És láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, vagy egy új Jeruzsálemet, amely az égből szállt allá, Istentől fogva, felékesítve, mint egy menyasszony, aki várja a vőlegényét. Ma már volt egy rövid beszélgetésünk az új Jeruzsálemmel kapcsolatban, de valóban úgy van, hogy az új Jeruzsálem kapcsolatban áll a menyasszonnyal. Mert nézzétek, még az ég is meg kell legyen újítva. Ezt olvassuk a 21. fejezet első versében. Aztán láttam egy új eget és egy új földet, mert az első menny és az első föld eltűnt. Nos, úgy van, hogyha akkor ott lennénk, mi is eltűnnénk azzal együtt, és ez nem lehet. Ez nem lehet, és ez nem is lesz úgy. A sátán a mennyben volt, és ott lázadást szitott, ahogyan azt ezt Istentől érkező szolgálatban át is tekintettük. Éppen ezért áll a Jób könyvében, hogy még a menny is tisztátalan te előtted, és ő nem bízik az ő szentjeiben. A mennynek meg kell újulnia. Már Ézsaiás próféta is látta a 66. fejezetben az új mennyet és az új földet. Most felolvasom nektek. Ézsaiás 66. fejezetének a 22. verse. Mert úgy, ahogy az új ég és az új föld, amelyet teremteni akarok, fennmaradnak előttem, vagy állandosulnak, így szól az Úr kijelentése. Már a proféták látták Isten üdvösséges kapcsolatos tervét, üdvösséggel kapcsolatos tervét, leírták és előadták. De térjünk vissza a Jelenések 21. fejezetének 2. verséhez. És láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, vagy egy új Jeruzsálemet, amely az égből szállt allá, Istentől felékesítettem. felékesítve, igenis feldíszítve. Igen, de kinek is? Senkinek? Nem. Számunkra. A mennyasszonynak. Felékesítetten, ahogy egy mennyasszony, aki felékesítve várja a vőlegényét. Ennél fogva hallottam egy hangos hangot a mennyből kiáltani. Íme meglást, az Isten sátor az emberek között van, és ő közöttük fog lakozni. János nem látta ezt a várost felemelkedni, hanem úgy látta, hogy a mennyből száll alá, és a mennyasszony már elfoglalta az idő szerint a lakhelyét, a Jelenések 19 szerint, és a vőlegénnyel együtt ünnepli a dicsőséges menyegzői vacsorát. Most tovább olvasok itt a Jelenések 21-ben, talán még a harmadik vers elejétől. Ennél fogva hallottam egy hangos hangot a mennyből kiáltani, íme meglást, az Isten sátora az emberek között van, és ő közöttük fog lakozni, és ők az ő népe lesznek, igen, Isten maga lesz közöttük, és letöröl minden könnyet a szemeikből, és a halál nem lesz többé. És nem lesz többé gyász, sem sírás, sem fájdalom, mert az első dolgok, az előzőek elmúltak. A Rómaiakhoz írt levél 8. fejezete szerint az egész teremtett világ vágyakozik a megváltás és az Isten fiainak megnyilvánulásának idejére. És ez is szakaszokban fog megtörténni. Először, amint már említettem, bekövetkezik az elragadtatás, majd az 1000 éves birodalom, természetesen előtte még a két tanú szolgálata és a nagy nyomorúság is, és az 1000 év után bekövetkezik az utolsó ítélet, majd utána az új ég és az új föld. Szeretteim, hadd tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy készen álljunk, legyünk, amikor az Úr eljön. Pál apostol az időben azt írta, és azt mondta, szeretném felismerni őt és az ő feltámadásának erejét. Mindannyian együtt olvastátok ezt, így írja Pál apostol a Filippi belieknek, hogy eljusson a halottak feltámadásához. Amikor ezt a megfogalmazást használja, akkor nem az általános feltámadásra gondol. Nem. Felolvasom nektek. A Filippi 3, a 10. verstől. És a 11-et. Filippi 3, 10, 11. Mert szeretném őt felismerni, és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesedést, hogy az ő halálához hasonlóvá legyek téve, vagy átalakítva, hogy eljuthatnék-e vajon a halottak feltámadásához. Látjátok, ebben a fordításban van itt egy megjegyzés. Nem olvastam el a jegyzetet, nem is kell elolvasnom. Itt az alapszövegben az áll, hogy az első feltámadás. Hiszen létezik az első feltámadás és a második feltámadás. Az első feltámadásban valóban csak a győzedelmesek lesznek, akik felett a második halálnak nincs hatalma, nincs semmi hatalma. Ezt a verset már elolvastuk az elmúlt napokban. Aki győzedelmes lesz, az örököl mindent. És hogyan lehetünk győzedelmesek? Hadd olvassam fel nektek a Jelenések 12. fejezetéből. Jelenések 12. fejezete. Itt a 11. versben kellene lennie. Jelenések 12-11. Ezek győzedelmeskedtek fölötte, tehány a sátán fölött. A bárány vére és a bizonyságtételük szava által. És nem szerették az életüket a halálig. Győzedelmeskedtek a bárány vére és az ő bizonyságtételük szava által. Nos, milyen bizonyságtételről van itt szó? Arról, hogy valaki egyszerűen valamilyen tanúságot tegyen? Nem. Hadd olvassam fel nektek a Jelenések 19-ből. Jelenések 19. fejezet a 7. verstől. Valójában sokkal több szövegszakaszokat kellene itt olvasni, de megtehetitek később is. Jelenések 19. fejezet a 7. verstől. Hadd örvendezzünk és újongjunk, és adjuk neki a tiszteletet, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő menyasszonya felkészült. És megadatott neki, hogy ragyogó, fényes, fehér vászonba öltözzön, nevezetesen az a vászon, amely a szentek igazságos cselekedeteit jelenti. Azután így szólt hozzám, írd meg! Üdvös állapotban vannak azok, akik meg vannak hívva, vagy hivatalosak a bárány menyegzői vacsorájára. Továbbá így szólt hozzám, ezek Isten szava hihető szavai. Akkor levetettem magam az ő lábai elé, hogy imádjam őt. De ő így szólt hozzám. Nem, mégse. Én csak a te és a te testvéreid szolgatása vagyok. Akiknek megvan a Jézusról szóló tanúságtétel, imádd az Istent. A Jézusról szóló tanúságtétel ugyanis a prófécia szelleme. Legyen, hogy Isten megajándékozzon kegyelemmel, hogy Jézusnak eme tanúbizonyságtétele, a Szentírás szerinti tanúbizonysággal mindannyian meg legyünk ajándékozva a szellem által. Ahogyan a proféciában le lett írva, hiszen úgy be is teljesedett, hiszen ő, a fiú, egyben az örökkévaló atya, a békesség fejedelme is. Az emberek töprengnek, talányokkal küszködnek, és nem tudják összerakni a dolgokat. Őszintén mondom nektek, hogy az értelemmel senki sem fogja felfogni, és szavakkal sem fogja tudni megfogalmazni. Hagyjuk a legnagyobb titokzatosságnak a titkot, és adjunk hálát Istennek, hogy kinyilatkoztatta nekünk. De hagyjuk úgy, ahogy Isten kinyilatkoztatta, és ne próbáljuk a saját szavainkkal vagy értelmezéseinkkel hozzáférhetővé tenni, valahogy szavakba önteni. Az írás azt mondja, Isten a Krisztusban volt, és megbékítette a világot önmagával. Elhisszük. És amikor az írás azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, akkor ezt is elhisszük pontosan úgy, ahogyan meg van írva, és ki lett mondva. Mi történt voltaképpen? Abban a pillanatban, amikor az egész emberiség bűne engesztelve kellett legyen az megváltónkon keresztül ott, Isten, aki szellem, visszavonult. Emberként, ami megváltunk, meghalt az emberiségért, és ott magára vette az egész nyomorúságainkat, a bűn ínségét, és az Istentől való elhagyatottság egész súlyát, és felkiáltott, mert érezte, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Éppen, hogy mi voltunk az Isten által elhagyatottak. Ő vette át a helyünket, ő viselte a mi bűneinket és vétkeinket. És a következő pillanatban, amikor a lándzsa átszúrta az oldalát, és a vér kifolyt, Isten a Krisztusban volt, hogy a szent vérével kibékítse a világot önmagával. Mindkettő igaz. Az Istentől való elhagyatottság első pillanata, és a második az Istennel való megbékélés. Micsoda kegyelem, hogy örülhetünk ilyen bibliai idézeteknek. Vannak emberek, akik megbotlanak benne, és azt mondják, igenis, de ha ő volt az Isten és az Úr, akkor hogyan mondhat ilyesmit? Mindezen dolgokhoz szellemi megértésre van szükség. Hadd foglaljuk össze, hogy ma megemlékezünk Jézus Krisztus, a mi Urunk feltámadásának nagy és dicsőséges napjára. Arról a napról, amikor a győzelem előtérbe került, felszínre, arra a napra, amikor a halál, az ördög és a pokol feletti győzelmet közhírré lehetett tenni itt ezen a földön, és nyilvánvalóvá vált. Joggal énekelhetjük, hogy Jézus a halál legyőzője, a győztes. Halál, hol van a te fullánkod, pokol, hol van a te győzelmed? Hála legyen Istennek, aki Jézus Krisztus, ami Urunk által győzelmet adott nekünk. Szeretteim, hadd hatoljon be ma is az evangélium a szívünkbe. Nem csak hallani akarjuk, hanem át is akarjuk élni, amit Isten Krisztusban előkészített, és amivel megajándékozott bennünket. Hadd szenteljük oda ma az életünket neki újra, és kérjük meg őt, hogy ne csak eltörölje a bűneinket, és megbocsássa a vétkeinket, hanem töltsön meg minket az új, isteni, az ő örök életével, és tegyen minket élővé, elevenítsen meg az ő szellemével, vagy a szellem által. Az első Korintus 15-ben elolvastuk, hogy az első Ádám élő lélek lény volt, a második pedig egy életet teremtő szellemi lény. Ő az, aki létrehozza az életet. Ő adja az Istentől származó életet. Ő benne volt az élet, és az élet az emberek világossága volt. Hadd fogadjuk be, és hadd fogadjuk előtt ma, és beteljesedik, hogy aki őt birtokolja, az örök életet birtokol. Ne féljetek sem a haláltól, sem semmitől, hanem féljétek Istent, és adjatok neki tiszteletet. Jánosnak azt mondta akkor az Úr, hogy ne félj. Ma is ugyanazokat a szavakat intézi hozzánk. Ne féljetek, mert íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Bármi is történjék, az Úr velünk lesz. Amíg a hitből a látásba el nem jutunk, magasztalva és dicsőítve legyen az ő csodálatos és dicsőséges neve. Amen. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk tiszteletet az Úrnak. Hajtsuk meg fejünket imádságra. Bár fizikailag nem vagyok olyan erős, mint ahogy szeretnék lenni, és nem tudtam úgy felemelni a hangomat, ahogy szerettem volna, mégis hiszem, hogy Isten ígéje elérte azt, amiért el lett küldve. Ma rendkívülien megörvendeztetne, mert ez a szívem mélyén van, amennyiben ezen a napon, ebben az órában, különösen minden fiataljaink újból az Úrnak szentelnék az életüket. Nem tudom, miért van, de ez a gondolat, ezt a gondolatot az összejövetel kezdete óta magamba hordozom, és szeretném itt szavakba foglalni, kifejezésre juttatni. Különösen az ifjúságot, hogy az Úr velük legyen, és hogy teljes mértékben döntsenek ő mellette, szenteljék neki fiatal életüket. Tudom, hogy már megtettétek, de biztosan nem árthat, ha ma különösen értetek imádkozunk. Talán azt mondjátok, hát ez segít valamit. Nos, természetesen, Isten meghallgatja az imádságokat, és a döntés, amelyet meg fogtok hozni, vagy már meghoztadok, az a lehető legnagyobb döntés, amelyet egy ember az életében meghozhat. Minden bizonnyal úgy van, hogy sokan közülünk hoztak már rossz vagy téves döntéseket, de a Krisztus melletti döntés az a helyes döntés, és ezt mindenkinek személyesen kell meghoznia. Nos, nem akarok tovább elhúzódni, egyszerűen csak azt szeretném, és ezt szeretném kifejezni, hogy mindenki jön előre, miközben elénekeljük az éneket, vagy kórust, ahogy vagyok, úgy kell lennem. Mégis el kell mondanom. Egyszerűen arra kérlek, hogy a fiatalok valamennyien, lehet már 12 évesen kezdeni, és lehet 30-ig felmenni, ez nem számít. Egyszerűen csak azt szeretnénk, hogy Isten tegyen valamit. Ő látja az éhségeteket, ő ismert titeket, és mi úgy akarunk imádkozni, hogy Isten meghallgasson minket. Amint tudjátok, egyébként mégis előre jövünk az első hétvégi összejöveteleken is. És miért ne tehetnénk meg ma is így? Hadd énekeljünk, és hadd szentelje magát ma minden fiatal tudatosan oda az Úrnak. Kérlek, jertek előre, miközben énekelünk. Ahogy vagyok, úgy kell lennie, nem az én erőm, csak te egyedül, a te véred tisztára mos bűneim a bűnöktől, ó Isten báránya, én jövök, én jövök. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy előre jöttetek. Talán nem kellett volna felső határt megszabnom. Hadd jöjjenek azok, akik még jönni akarnak, függetlenül attól, hogy milyen idősek, vagy milyen fiatalok. Az óra, amelyben élünk, komoly. Az idő előre haladott, az Úr visszajövetele közeleg, és aki neki akar szolgálni, neki akar élni, annak ma kell elkezdenie. Nem holnap, hanem ma kell elkezdenie. Mi egyszerűen itt vagyunk, és remélem, hogy senki sem kritizálja ezt. Amennyiben a szívetekben így éreztétek volna, meg kell szabadulni egy ilyen gondolattól vagy dologtól, és ezzel is el van intézve. Hiszen tudatosan jövünk az Úr elé, az Úrhoz, hogy újból neki szenteljük az életünket, és meg vagyok győződve arról, hogy ő látja ezt, és el fogja fogadni. Különösen nektek, fiataloknak, fiatalokhoz intézően. Nyilvánvalóan életetek virágkorában vagytok, nektek is sok döntést kell még meghoznotok. Remélem, hogy azokat az Úr előtt hozzátok meg. Bármi is legyen az, bármilyen jellegű is legyen az, hogy Isten áldása megnyugodhasson rajta, és valóban együtt tölthessük még az utolsó éveket, vagy napokat, vagy heteket, hónapokat, bármi is legyen az Úr visszajöveteleig, és itt neki élhessünk. Amint tudjátok, a fiataloknak vannak a legtöbb problémáik. Bízzatok csak az Úrban, és amennyiben a dolgok nem mennek olyan jól, bízzatok benne még inkább. Ő nem csak megváltó, hanem közben járó és szószóló. Ő az ő saját vérével lépett be a mennyei szentélybe, hogy közben járjon értünk. Most is, ebben az órában. Bízzatok az Úrban, aki minden bűnt megbocsátott, minden vétket eltörölt, és aki felvett és befogadott benneteket, mindannyian szívből elhiszitek ezt, tényleg elhiszitek, ő azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett. Elveszettekként jöttünk hozzá, és megmentettekként pedig belejárhatunk. Most pedig hadd imádkozzunk együtt. Megkérem Rusz testvért, hogy imádkozzon velünk, de kérlek, imádkozzatok ti is hitben. Hitben. És aki hitben imádkozik, az már hálát ad az Úrnak, hogy meghallgatott minket már is. A Szentírás azt mondja, szeretném gyorsan felolvasni nektek még, hogy tudjuk, hogy hogyan kapjuk meg a dolgokat Istentől. A Márk 11. fejezete, a jól ismert ége szakasz, Márk 11, a 22. vers. Jézus így adta a választ nekik, legyen hitetek Istenben. Igazság szeretetből mondom nektek, hogy aki azt mondja ott a hegynek, emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, hogy az, amit mond, amit kimond, az teljesedni fog, annak teljesedni is fog. Imádságban visszük a dolgokat az Úr elé, és amikor végig imádkoztuk, és megkaptuk a hitet, hogy meghallgatott minket, mondjuk ki, amit imádkoztunk, hogy megkaptuk, hogy részesülhessünk benne, legyetek derűsek, és bízzatok Istenben most imádságban. Kérlek, hadd adjunk hálát, és imádkozzunk minnyájan. Rusz testvér imádkozik. Mennyei Atyánk, együtt jövünk hozzád, ó Uram. Hallottuk a te szavadat, ó Uram. Most követni szeretnénk téged, ó Uram, és együtt hozzád jönni, feltekinteni te rád, akitől minden segítségünk jön, származik. A mi segítségünk tőled, az Úrtól jön, aki teremtette az eget és a földet. Ó, Uram, felajánljuk magunkat neked, Uram, mint a te néped, Uram, mint azok, akik követni szeretnék a te szavadat, eleget tenni annak. Kérünk téged, Uram, légy most irgalmas hozzánk, légy közel hozzánk. Bocsásd meg bűneinket, Uram, bocsásd meg hibáinkat is, a hiányosságainkat, Uram. Uram, mi a te néped szeretnénk lenni. Segíts nekünk a te kegyelmedből ebben az órában. Hűséges Istenem, felajánlom neked ezt az népet. Ó, a Jézus Krisztus nevében, Uram, legyenek a te tulajdonaid, Uram. Nem csak ez időben, hanem az örökké valóságra nézve is. Uram, mert mi haszna lenne nekünk, ha csak a gyülekezetbe járunk, Uram. Nem, a te országodba szeretnénk belekerülni, a te dicsőségedbe, Uram. Ajándékozz meg kegyelemmel ezzel. Dicsőség és tisztelet, dicsőítés és imádat térjen a te nevedre. Halleluja, halleluja, halleluja.